Jó napot kívánok, kellemes délutánt, kellemes estét. Ez itt a nap vendége, én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig, aki a nap vendége, Nagy Tamás balettművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem Művészeti Tanácsának elnöke. Szervusz Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Sok aktualitás van, de mielőtt az aktualitásokról elkezdenénk beszélni, előtt egy picit tekintsünk vissza, mert mondtam, hogy balettművész vagy, de most már ugye úgy vagy balettművész, hogy tanítasz, menedzselsz, és átkerültél a színpadról, a színpad elé, vagy a színpadra, hogyha gyaki van, vagy bármi más. Hogy érzed magad ebben a szerepkörben, és miért fontos ez az életedben?
Igen, hát én inkább azt mondanám, hogy a színpad mögé, a kulisszába, a kulisszába, igen. Hát minden táncművész életében ugye nagyon rövid ez a pálya, a művészeti ágak között is talán az egyik legrövidebb pálya a miénk, és ebben benne van már a kezdetektől fogva, hogy egyszer csak vége szakad ugye az aktív színpadi szerepléseknek és a pályafutásnak, és akkor át kell tudni fordulni, ahogy említetted, át kell tudni menni a másik oldalra, és én most minden erőmmel azon vagyok, hogy a megszerzett tapasztalatot, a tudást azt a táncosok következő generációinak valahogy át tudjam adni, és őket tudjam segíteni abban, hogy ezt a csodálatos pályát a létező legoptimálisabban tudják elkezdeni, és aztán művelni.
A te pályafutásod az teljes volt. Tehát itthon is megkaptad a nagy lehetőséget, Hollandiában is megkaptad a nagy lehetőséget. Jól látom?
Hát nagyon szerencsés voltam. Ehhez a pályához szerencse is kell, ugye, mint minden pályához. Nagyon szerencsés voltam, amikor én végeztem, akkor hát evidencia volt, hogy a legjobbak a Magyar Állami Operaházban kezdték meg a karrierjékat, hogy én is szerencsésen felvételt nyertem, és hát már az első évben tényleg főszerepeket táncolhattam nagyszerű művészekkel, hát hogy mondjam, az elején el se hitte az ember, amikor egyszer csak a próbacédulán ki volt írva mondjuk olyan művészek partnereként, akit még egy-két évvel ezelőtt még csak így rajongóként az ember az operában nézhetett, tehát Wolf Kati, Pongor Ildikó, Hágai Kati, aztán Popová lesz, szóval sorolhatnám, tényleg nagyon-nagyon szerencsés voltam, és hát korán tényleg eltáncolhattam a klasszikus balett repertoár, illetve a hazai neoklasszikus repertoárnak a darabjait, és aztán hát ez egy óriási for volt, egy nagy előny volt, amikor jöttek a külföldi meghívások, néhány balettverseny és kis kitérők után, akkor ez egy óriási előny volt, hogy tényleg én már tapasztalatként mentem, tehát nem akkor kellett beidomítani kvázi, hanem csak már úgy tudtak átvenni, hogy eltáncoltam, amit már addigra el kellett táncolni, úgyhogy ez egy nagy szerencse volt, és én borzasztó hálás vagyok az életnek, hogy ez így történt velem, és én ezt próbálom valahogy segíteni, amennyire tudom, hogy ezt mások is megéljék, mert ez egy tényleg egy csodálatos pálya. Én nem tudok elégszer hálát adni az égnek, hogy táncművész lettem, és hogy ilyen szerencsésen alakult a pályám.
A Holland Nemzeti Balettnél hány évet töltöttél?
12 évet összesen.
Azért ez nagyon sok, ugye?
Hát jó helyen az ember szívesen marad. Úgyhogy, hát az a meghívás is úgy érkezett, hogy először én azt hittem, hogy csak egy valami szerepre hívnak meg, és kimentem, csináltam egy balettórát, és aztán akkor ott a Wenigling, akkor ő volt ugye a korábbi Royalban egy szólista, ő mondta, hogy jó, hát akkor ő szeretne adni nekem egy principál szerződést, és akkor nagy szemekkel néztem rá, hogy hát én azt hittem, hogy csak vendégnek akartok hívni, hát nem. Hát. És akkor hát kicsit gondolkoztam rajta, ő akkor neki lett nagy a szeme, hogy hát ezt nem szokták így visszautasítani, egy ilyen szerződést, úgyhogy és este elmentem megnézni az együttesnek az előadását, ugye kaptam jegyet, hogy hát gondolkozzam rajta, és akkor hát megnéztem az együttest, és azt mondtam magamnak, hogyha ez az együttes engem ide akar első szólistának szerződtetni, akkor ezt nem lehet nem jönni, úgyhogy Másnap aztán abban maradtunk, mert azért én elkezdtem alkudozni, ennek ellenére abban maradtunk, hogy én nekem az opera házban nagyon jó helyem volt, és nagyon szép szerepeim voltak, és én nem szerettem volna csak így faképnél hagyni őket, úgyhogy és hát számítottak is rám, úgyhogy az első 5 évben így két szerződésem volt, és akkor a repülőn töltöttem az életem. A egyik előadást megcsináltam itt, akkor vagy a repülővel, vagy az autómmal haza rohantam, akkor megcsináltam ezt, akkor visszarohantam, akkor megcsináltam ezt, úgyhogy. De hát így kell, hát hogy mondjam, amiről beszéltünk a rövid pálya rövidsége miatt, gyorsan kell lehetőleg több mindent eltáncolni, és lehetőleg sokrétűbben megmutatkozni, meg megtanulni, amit lehet.
Ezekben az években, ebben a 4-5 évben szereted meg a repülést? Mert talán a hallgatók közül sokan nem tudják, te aktív pilóta vagy repülőgép pilóta, ráadásul nagy gépeket viszel sok emberrel tengeren túlra.
Igen. Hát lehet, hogy a repülés az itt ivódott belém, de hát igazából ez egy kicsit korábbi történet, mert az édesapám ugye mentőorvos volt, és dolgozott a mentőszolgálat helikopterén és repülőgépén is, és aztán volt olyan helyzet, amikor mondjuk Budaörsön volt a bázis.
És balettművész is volt.
Nem. És aztán volt egy-két alkalom, amikor így be kellett melegíteni mondjuk a télen, hogy gyorsan föl tudjanak szállni, hogyha hívás van, akkor így melegen kell tartani a helikopternek a turbináit, és akkor hát vannak ilyen bemelegítő körök, amikor nincs ott orvos, nincs senki, csak a pilóta bácsi, meg mi. Ugye mi fölkéretőztünk. És akkor volt egy olyan eset például, hogy éppen csináltuk ezt a bemelegítő kört, és én hallottam a rádióban, hiszen fönn volt rajtam a sisak, hogy a apukám mondja a pilótának, hogy na gyere vissza, mert most menni kell. És akkor egy ilyen zuhanó repülésbe átmentünk, én kipattantam, apukám bepattant, meg az ápoló, és akkor mentek. Úgyhogy hát szerintem itt ez elég, hogy mondjam, ez egy elég mérgező dolog egy tizenvalahány éves fiúnak, hogy...
Beléd égett, megszerettem. Igen. Úgyhogy... És mennyit repülsz egyébként, meg milyen távokat? Jól tudom, hogy tengeren túlra, mert sokszor látni, aki a közösségi médiában esetleg követ téged, az láthatja, hogy van, hogy Kínából van, hogy tehát, hogy elég sok helyről küldesz posztokat.
Igen, hát én elsősorban itt Európában repülök, de a magyar államnak van egy kárgó repülő, egy A330-as nagy kárgógép, és hát azzal is repülök most már harmadik éve. Úgyhogy így az utasszállítás és a kárgózás között oszlanak meg a repülések. Hát, hogy mondjam, ez egy másik nagy szerelem, én tényleg ebből a szempontból is nagyon szerencsésnek tudom magam, hogy két olyan hivatásom van az életben, ami mind a kettőt egyformán tudom szeretni, és egyformán kiváltságosnak érzem magam, hogy ezt is, meg azt is csinálhatom, úgyhogy a kettőt próbálom összehangolni, és hát az a szerencse, hogy a mindenféle ilyen flight time limitation-öknek köszönhetően, vagy hogy mondjam, tehát nem lehet állandóan levegőbe lenni, és amikor nem vagyok levegőbe, akkor a földön vagyok, és akkor a Táncszerzeti Egyetemnek a dolgait próbálom segíteni, amennyire tudom.
Nézed, hogy a fiatalok mit és hogyan töltenek a levegőben adott esetben, de egyébként hát Molnár Dánielt hadd idézzem most ide, aki engem fölvette a Magyar Rádióba, és ő azt mondta, emlékszem az első beszélgetések egyikén, hogy az a jó riporter, aki igazából arra figyel, hogy mit mond a másik, mert hogy a riportalanyok mindig földobják a témát, és te most ennek a klasszikus verzióját valósítod meg, mert ugye a repülést földobtad, és mondtad a szerelmet, és akkor arra gondoltam, hogy mint most fiatal családapa megkérdezlek, hogy te azért egy nagyon nemzetközi ember vagy, mert a feleséged japán, igen, ha jól tudom, a művészethez is kapcsolódik, igen, illetve hát Hollandiában is töltöttél, ahogy mondta, 12 évet. Ott ismertétek meg egymást? Hogy ismertétek meg egymást?
Így van, hát feleségem szintén balettáncos volt, és szintén a Holland Nemzeti Balettnek volt a szólistája, úgyhogy vele kint Amsterdamban ismerkedtünk meg, és aztán hát viszontagságos utakon, mert én azért tényleg nagyon, nagyon sok fele jártam a világot, és aztán amikor elkezdtem pilótának tanulni az aktív táncos karrierem után, akkor ugye kiköltöztem Angliába 2 évre, Oxfordba jártam suliba, és akkor utána ott kaptam szerződést a British Midlandshez, szóval azért ez nem volt egy könnyű dolog, de valahogy így azt hiszem, az idő megmutatja, hogy aminek össze kell tartozni, az így össze is tud tartozni, és most nagyon, tényleg nagyon örülök, hogy ő is a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanít, és szeretik, és ő is nagyon szereti az évfolyamát. Hát ugye most a baba kapcsán éppen nincsen évfolyama, de az előző évfolyamok most is hívják, és éppen ma is benn volt növendékével próbálni egy nyári kurzusra, úgyhogy én nagyon örülök, hogy így Magyarországon megtaláltuk a helyünket, és azért én azt hiszem, magyarként mindenki egy idő után valahogy szeretné visszaadni amit itt tanult, és amit itt kapott, azt valahogy így visszaforgatni a saját hazájába, úgyhogy én ezért is nagyon örülök annak, hogy a mostani végzősök közül is vannak, akik ugye most itt Magyarországon tudják elkezdeni a karrierjüket, és én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, hogy az itt végzettek és az itt kiképzettek, azok itt kamatoztassák a tudásukat.
Itt átkanyarodhatunk tulajdonképpen a hallgatókra és a tanításra, mi egy picit a tanításról beszélünk, és aztán ígérem, hogy a műsor második felében a fiatalokról beszélünk, hogy a tanításban mi motivál? Mondtad, hogy át szeretnéd adni azt a tudást, ami felhalmozódott. De mi ez a tudás? Mennyi ebből az, amit a mestereidtől kaptál fiatalként, és mennyi az, amit utána a színpadon, az életben tanultál meg a szakmából?
Igen, hát az előadó művészek, azt hiszem, mindannyian egyetértenek velem, hogy az ember a tanáraitól megtanulja a szakma alapjait, és aztán rengeteg munkával tökéletesíti azt, és ez egy tényleg egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy egy végtelen tanulási folyamat. És a táncművészettel kapcsolatban talán ez egy érdekes dolog, hogy amikor az embernek fejben kezd igazán összeállni, és az önbizalom, és a saját, a saját képességeim és limitációim ismerete, az tényleg kezd úgy minden összeállni, hogy mit miért, és mit hogyan, és hogyan tudom magam fölkészíteni arra. Ugye a sportban is erről rengeteg szó esik, hogy hogyan lehet valakit föltuningolni, hogy abban az 5 percben, vagy azon a utolsó lasszon legyen a lehető legjobb formában.
Terhelés, sok ember így van, határterheléssel.
Így van. Tehát, hogy ezeket az ember így magá megtanulja, természetesen a mestereinek a segítségével, de igazából magán tanulja meg, és az előadások segítik aztán ahhoz hozzá, hogy a rutinnal és a tényleg az önbizalommal valahogy eljusson oda, hogy már a technikai része a szakmának az tényleg csak egy segítség legyen ahhoz, hogy hát azért itt művészetről beszélünk, hogy egy szerep meg tudjon valósulni, hogy egy partnerrel egy összmunka oda el tudjon jutni az adott idő alatt, az adott próbamennyiséggel el tudjon jutni. Amikor ez kezd úgy összeállni, akkor viszont az ember rájön, hogy a fizikai része viszont akkor elkezd lefele menni, és a kettővel kell balanszálni az ember. Azt hiszem, ilyen 30-35 év környékén mindenki elkezd a kettővel balanszálni, amikor a fizikai erőnlét az már inkább lefele megy, és azt ugye tudja az ember nem csak hogy kompenzálni, hanem a kompenzáció fölött bőven tudja ellensúlyozni a tapasztalattal, a tudással és a megéréssel. Tehát ebbe is meg kell érni, mint minden művészeti ágban. Nem lehet egyik napról a másikra csúcs teljesítményt hozni. Ez egy nagyon, nagyon hosszú folyamat, ugye 9 év a Táncművészeti Egyetemen, én még előkészítős is voltam, tehát mondjuk 10 év, és aztán ahogy Molnár Márta rektorasszony az előadáson is éppen most említette, ez ez még csak a kezdet, tehát 10 év után is az ember csak a legelején áll, a legalsó lépcsőfokon áll, és aztán az együttesekben, az együttesekkel való munka, az előadások egymás utáni sora viszi fölfele, és teljesíti ki a művészt, úgyhogy van mit csinálni.
Záró felvetés, ami ide tartozik, de már oda is a következő részhez, ahol ugye a fiatalokról és a pályakezdésről, a vizsgakoncertekről fogunk beszélni, hogy a szakmában, a táncművész szakmában mennyi a technikai, a fizikai adottság, és mennyi az ihlet és a művészi képesség. Tehát ez hogy kell elképzelni, hogy van egy bizonyos szint, amit fizikálisan, technikailag tudni kell, mert anélkül nem tud művészé válni valaki, vagy arra is láttál példát, hogy valaki esetleg ügyetlenebb, de annyira átszellemült, hogy mégis lenyűgöző tud lenni a színpadon.
Hát van minden, természetesen van a másodikra is példa, de én azért azt mondanám, hogy aki már eljut egyáltalán oda, hogy táncművészként tudjon bizonyítani, az már egy őrült rostán és szűrőrendszeren esik át. Borzasztó nagy a fizikai kihívás. Azon lehet természetesen vitatkozni, hogy mennyire fontos egy művészeti ágban, mennyire kell elmenni, vagy nem kell elmenni a technikai bravúrozás irányába, de minden esetre, hogyha csak belegondolunk, hogy egy 4 felvonást végig táncolni, az egy iszonyatos fizikai megterhelés. Nem mindenkinek a teste alkalmas rá, a balett, a klasszikus balett legalábbis, és hát a legtöbb modern irányzat is azért valamilyen szinten a klasszikus balettből táplálkozik nyilvánvalóan. Egyszerűen nem mindenki alkalmas erre, és hát például az iskolában is ez az egyik legnehezebb, egy tanárnak talán az egyik legnehezebb része a munkájának, hogy hogyan lehet, hogyha kiderül valakiről, hogy talán nem alkalmas erre, vagy nem a legjobb neki, hogyha ezt folytatja, akkor hogyan lehet ezt velük megértetni, esetleg a szülővel megértetni, hogy higgyék el, hogy nem azért tanácsoljuk esetleg el a növendéket egy alsóbb évfolyamban, mert nem szeretjük őt, hanem pontosan azért, mert azt gondoljuk, és a tapasztalat azt mutatja, hogy egy sérülésekkel teli karrier, egy karrier, ami nem tud esetleg úgy kibontakozni, az vár rá, pusztán azért, mert a fizikai adottságok nem annyira jók. Ugye már ezt igyekszünk természetesen a legelején kiszűrni, tehát már a tényleg a 8-9-10 éveseket is egy nagyon kemény szűrőn kell átvinni ahhoz, hogy valaki elkezdhesse a tanulmányait, de hát aztán van olyan, hogy közben derül ki valami, hogy a térd mondjuk nem úgy áll, vagy nem annyira erős, vagy esetleg közben jön egy sérülés, ami aztán azt mutatja előre, hogy itt bajok lesznek, és akkor sajnos ez egy nagyon kemény döntés, amit meg kell hozni. Hogy mondjam, ez a szakma, hát árnyoldala, de én azt mondom, hogy hát pontosan ezért olyan gyönyörű, amikor viszont valaki eljut a tetejére, akkor pontosan ezért csodálatos, mert nagyon nehéz.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Nagy Tamás balettművész, a nap vendége, a Tende FM-et hallgatják, a fiatalokról lesz szó ezentúl. A folytatásban maradjanak velünk itt a Tende FM-en.